I Love Book. Ezzel a címmel jelent meg Bózsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjének új könyve, amely hiánypótló kiadványa maga nemében, hisz ilyen turisztikai élményalbum a Bükkről eddig még nem jelent meg. Az album Zsófia a kilátók királynője alcímet viseli, ez azért fontos, mert az újjáépülő kilátó a középpontja annak a képzeletbeli túrának, amely végigvezeti az olvasót a csodálatos Bükkön. Megismerhetjük a Bükk természeti gyöngyszemeit, az épített turisztikai attrakciókat és a helybéli legendákat is. Az albumról a szerzővel, Bózsó Gyulával, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Új könyv került ki a kezeid közül, hiszen azért nem ez az első könyv, amit megírtál. Miért is hiánypótló ez a könyv? Miért is emlegetjük így?
Nagy szeretettel köszöntöm is a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek újra. Tehát maga a könyvnek a címe az I Love Bükk, és nagyon fontos kiindulási pont volt az számunkra is, hogy a Bükkhegységről eddig nem volt olyan kiadvány, és nem létezett olyan kiadvány sajnos, ami én azt gondolom, milyen alapossággal mutatta be a turisztikai attrakciókat, és azért hiánypótló, hiszen erre szükségünk van, én azt gondolom, a Bükkhegység szempontjából, itt Miskolc szempontjából is, és nyilván azoknak az embereknek is, akik mondjuk a turizmusból élnek, és szeretnék, vagy egyszerűen szeretik a Bükkhegységet, és szeretnék megmutatni azokat a gyönyörű attrakciókat, amik itt találhatók a térségben, és ez a könyv pontosan erre ad nekünk választ, hogy összegyűjti ezeket az attrakciókat, és igazából olyan, mint egy sorvezető bemutatja, és talán, hogyha egyetlen egy szót kell neki emelnem, hogy mi a célja ennek a könyvnek, akkor azt a szót használom, hogy inspiráció, hogy inspirálja az embereket, hogy felhúzzák a bakancsot, és elinduljanak a Bükkhegységet felfedezni. Ez azért is érdekes szerintem, mert az előző könyv, ugye az Erdőfinom könyvben is az egyik ilyen attitűd az volt, hogy húzz fel a bakancsot, indulj az erdőbe, és gyűjts be az alapanyagokat. Viccesen mondtuk mindig, hogy ez a gyűjteményes könyv, vagy kvázi szakácskönyv nem úgy kezdődik, hogy vegyél elő egy lábast, hanem úgy kezdődik, hogy húzz fel a bakancsodat. Pontosan ez a könyv is, talán erre a könyvre is ráhúzható, és talán ez az aranymetszés a két könyvnek, hogy itt is fel kell húzni a bakancsot, hiszen ezeket az élményeket nem lehet csak karosszékből megtapasztalni, igenis ki kell menni a Bükkhegységbe.
Honnan jött a címe, hogyan történt a címadás, hiszen azon kívül, hogy I Love Bükk, Zsófia a kilátók királynője alcímet viseli.
Az alcím az nagyon fontos, hiszen az egyik ilyen inspiráló számunkra is, és kiindulási pont az maga Zsófia kilátó újjá születése volt. Gondolom, hallgatók közül is sokan tudják, hogy 1900-ba adták át ezt a kilátót, ami a Dolgatetőt koronázta meg itt Lilafüreden. Ekkor még ugye a palotaszálló nem készült el, tehát maga a Zsófia kilátó végigkísérte egyébként nem csak a palotaszálló, hanem korábban ma, hogy nem azt mondhatom, hogy lilaföldi üdülővezetnek is a megszületését ennek az üdülőfalunak, és az elmondható, hogy üdülőtelepnek, és az elmondható, hogy egy kicsit túl is mutat ezen, hiszen maga a Zsófia kilátó születése az igazából a magyar természetjárásnak egy nagyon-nagyon fontos alappillér, és ilyen szempontból alapépítménye is, maga Téri Ödön is egyébként itt volt az avatásán, ez egy alulról jövő kezdeményezés volt, hogy megszületett, és én úgy gondolom, hogy nem csak számunkra, és nem csak az erdészeknek, és nem csak a miskolciaknak, és a természetet szerető és kedvelő embereknek fontos ez, hanem ténylegesen a magyar természetjárásnak is egy olyan fontos építménye, ami megérdemelte azt, hogy visszakerüljön ide Lilafüredre, és ez számunkra már egy nagyon-nagyon régóta egy kiemelt cél volt, és amikor ezen elkezdtünk dolgozni, mondhatom most már azt, hogy egészen visszanyúlik 2014-ig, és most ugye 2022-t írunk, tehát egy ilyen nagyon hosszú időszak leteszelhetünk pontot azzal, hogy maga a Zsófia kilátó visszakerül méltó helyére. Igazából ez adta meg azt a lökést, hogy megszülethetett ez a könyv, és ugye sokat emlegettem a sok turisztikai gyöngyszemet és attrakciót, igazából e köré épül minden, tehát mondhatom azt, hogy a vizuális fókuszpontban maga a kilátó van, és ebből a fókuszpontból tekintünk körbe, és ismerjük meg Lilafüred térségének gyöngyszemeit.
Hogyan indult a könyvnek a megírása, az összeállítása? Itt a Zsófia kilátó adta az alap indítatást, majdnem, hogy egy képes könyvet, egy képes albumot lapozunk fel.
Igen, ez így van. Mi azt mondjuk rá, hogy igazából ez egy turisztikai élmény album, és hogy az album is arra próbál célozni, hogy haladva nyilván itt a kor szellemiségével is, persze nagyon sok leírás is található benne, de ettől függetlenül elsősorban ez egy vizuális album, egy élmény album, amely, ahogy említettem is, amelynek ez egy fő célja az, hogy felkeltse az érdeklődést mindazokba, akik belelapoznak ebbe a könyvben. Igazából a kérdésedre a válasz az, hogy nekem a munkámból ered az, hogy a Bükkhegység turisztikai attrakcióinak a fejlesztése, illetve tervezése is, azoknak a kivitelezése és menedzselése az hozzátartozik a napi feladataimhoz az Északerdőnél, ahol dolgozom, mint a közjólétnek az egyik felelőse, és emiatt ugye nem csak magával a fejlesztésekkel foglalkozunk, hanem mondhatom azt, hogy marginálisan ezeknek az objektumoknak az ellenőrzésekor nagyon sok fotó is készül ezekről az objektumokról, építményekről, turista célpontokról, tanösvényekről, pihenőkről, akár természeti, vagy pedig mesterségesen épített létesítményekről. És mivel rengeteg képanyag keletkezett, ezért régóta egy nagy vágyunk volt az, hogy ezt ténylegesen kézbefogható könyvformába is vissza tudjuk adni az olvasóknak, és amit mi látunk, amit mi napi szinten tapasztalunk, és nyilván mi olyan időpillanatokban is ott tudunk lenni, akár egy nap felkelt, egy nap lenyugta alkalmával, amikor azt érezzük, hogy azt az adott pillanatot valahogy, hogy nekünk, nem csak nekünk, hanem másoknak is át kell nézni, másoknak is meg kell mutatni. Nagyon-nagyon sok olyan természeti helyszín van, gondolok itt a Bükk-fennsíkra, akár Dobricára, Andókútra, és még sorolhatnám azokat a csodákat, vagy a különböző barlangokra, amit ott átélve és ott látva tényleg azt éreztük, hogy ez egy olyan kincs, amit egyszerűen át kell adni másoknak is, és ennek lett a, ha mondhatom, ugye kivetülése ez maga ez a könyv.
A riport előtt elkezdtünk arról beszélgetni, hogy a borítókép, illetve hát a borítókép alatt is van egy kép, a keménykötésnek is van egy képe. Ez a két kép, illetve hát a keménykötésnek egy grafikája, egy nagyon szép grafikája van. Ezek hogy születtek meg? Gondolom a könyv borítóképe az a Zsófia kilátó helyéről, vagy a Zsófia kilátóról készült.
Igen, maga a kép ugye alatt a száróló egy, én azt gondolom egy korszakos, egy gyönyörű szép felvétel, mindenképpen egy olyan megkapó képet szerettünk volna Lilafüredről adni, amelyről mindenkinek azonnal ugye Lilafüred jut eszébe. Ugye az érdekes, mert magának a könyvnek ugye az egyik ilyen indítója Zsófia kilátó volt, de fontos azt elmondani, hogy magát a Zsófia kilátót nagyon kevesen ismerik azért, hiszen rég-régen elbontásra került, tehát ő most jelenleg még kevésbé emblematikus építmény a Lilafürednek, bár én bízok benne és hiszek abban, hogy hasonló a palotaszállóhoz szintén egy ilyen emblematikus építményé válik az évtizedek vagy akár évszázadok alatt, amíg fennmaradhat a Zsófia kilátó, viszont ezért esett a választás magára a palotaszállóra, hiszen azt szerettük volna, hogyha valaki ezt a könyvet kézbe veszi, vagy meglátja egy kirakatba, vagy bárhol meglátja, akkor azonnal tudja, hogy miről van szó. És azért azt be kell látni, hogy Lilafürednek a jelképe azért maga a palotaszálló, és egy nagyon szép felvétel készült róla, ami a borító, puha borítón van. Maga a grafika pedig megint egy, én azt gondolom, egy sokat mondó kis grafika, hogy a cím az, hogy I love Bükk, és egy gyönyörűségesen szép kis pici zöld szívecske, és ebbe a zöld szívbe pedig egy Bükk levél található, befele fordulva, hogy szinte a szív magába öleli ezt a Bükk levelet. Hát ugye maga a hegység névadója, ugye a Fagus Szilvatika, ugye a Bükk. Egyébként itt is van egy kis átkötés, hiszen azt tudjuk, hogy latinról lefordítva az ehető erdőt jelent. Tehát itt az erdőfinomhoz megint egy picit visszatérnék, bár ugye más jellegű a két könyv, de mégis nagyon sok aranymetszés található a két könyvben. Itt az erdőfinom, illetve a turisztikai rész, és maga a turizmus is nagyon sokszor ugye gasztronómiával kapcsolódik a két téma. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok ilyen kis apró kis üzenet van elrejtve a sorok között, és ezt nyilván már maga a borítóval is elkezdtük.
A fotók azok hogyan lettek beválogatva, annak milyen története van, hiszen 180 oldalon keresztül nagyon sok fotót találhatunk.
Ugye említettem, hogy nagyon sok fotó ugye úgy készült, hogy menet közben, munka közben készültek legtöbbször ezek a fotók. Persze voltak olyan képek is, amilyen szándékosan direkt ugye maga akár a könyv megszületéséhez készült, illetve az fontos elmondani talán, hogy nem csak saját fotók vannak benne, hanem egy picit azért közösségépítés is volt, és amikor már beszerkesztésre került a könyvbe a fotó, akkor jött egy olyan gondolat, hogy nagyon sok olyan fiatal, tehetséges fotós volt a látókörünkben, akik élnek-halnak a Bükkér, és ugye szerettük volna egy picit az ő objektíveken, szó szerint az ő objektívükön keresztül is megmutatni a szerelmüknek a tárgyát, magát ugye a Bükk-hegységet, ezért az általunk ismert és közismert Bükki fotósokat mind felkerestük, és megkértük, hogy küldjenek be fotókat, és utólagosan, ez is egy érdekes dolog volt, utólagosan lecseréltünk képeket a könyvben. Ennek az volt a célja, hogy szerettünk volna közösséget építeni, és szerettünk volna azt, hogy ezeket a, vagy azokat a Bükki fotósokat összehozzuk, és közösségé kovácsoljuk ebben a könyvben, hiszen mindannyiunknak egy a célja. Ez kicsit ilyen társadalmi munka, ha fogalmazhatok így, hiszen nagyon sok esetben nem olyan profi fotósokról vannak szó, akik ebből élnek, hanem van egy adott munkájuk, egy fix munkájuk, és mellette kicsit olyan úgy érzem én, mintha a Bükk-hegység marketingesei lennének ők, hiszen a mai világban azért, hogy a vizuális tartalom sokkal emészhetőbb, szerethetőbb, mint hogyha valaki ír egy nagyon hosszú szöveges, akár a közösségi médiában, viszont egy-egy ilyen gyönyörű vizuális képpel el lehet jutni azonnal tömegekhez. Nekem egyébként most talán az jut eszembe így hirtelen, amikor, ha jól emlékszem, három, vagy lehet, hogy most 3,5 héttel ezelőtt volt ugye egy kerékpáros körverseny, amit mindenki hallott és ismert, és ugye ott a kommentátorokat lenyűgözte Lila Fürednek a látványa, és elhangzott egy-két olyan mondat, ami utána én azt gondolom nem csak Magyarországot, de még talán Magyarországon kívül is bejárta a sajtót. Azok az emlékezetes mondatok, amikor tényleg elcsodálkoztak Lila Füred szépségén. Mi itt élünk, mi ezt a szépséget ismerjük, tudjuk, de azt gondolom nem szabad megtartani magunknak, hanem igenis ezt a szépséget meg kell mutatnunk a világnak, és meg kell mutatni azoknak a magyar embereknek, akik beülnek az autóba, akár Dunántúlon is, és elindulnak ide hozzánk, hogy rácsodálkozzanak.
És hát a könyvön keresztül milyen gyöngyszemeket, milyen szépségeket láthatunk meg, mikre csodálkozhatunk rá, mi az, ami neked például a szíved csücske a könyvben?
Maga a felépítése a könyvnek az ugye úgy néz ki, hogy maga a Zsófia kilátó környezetében ilyen tényleg, mint a pókháló szétfutnak ugye az attrakciók, és elsősorban ugye természeti, másodszorban pedig épített környezeti attrakciók is. Ugye maga a természeti attrakciók közül, amit talán én kiemelnék, és tényleg gyöngyszemek ugye nyilván a barlangok helyet kaptak, akkor nyilván azok a kilátópontok, itt gondolok itt a magos kőtől, tehát a különböző kövek a kőről kőre, ugye a bükkben, amiket mindenképpen talán kiemelnék, ugye akár a természetes vízesések, gondolok itt például a Sebesvízre, vagy például a Dobricára, amely szintén egy gyönyörű természeti képződmény, de hogyha tovább haladok, akkor azt is kell látni, hogy az épített elemek is csodásak, akár például Andókúton, maga ugye az a kis forrástó, vagy például Magyarország első számú ipartörténeti műemléke, az Őskóhó is helyet kapott benne, de számtalan ilyen attrakció oldlakon keresztül lapozva láthatjuk, hogy végig lehet rajta zongorázni, és természetesen nem csak az ilyen jellegű turista célpontokra gondoltuk, hanem azokra a turista célpontokra is gondoltuk, amelyek bár építettek, de igazából inkább, ha fogalmazhatok így, akkor a szórakoztató turisztikai attrakciók körébe tartozik. Ilyen például ugye a Lilafüredi kisvonat természetesen több oldalt kapott, vagy például a Libegő, ami ilyen, vagy például a Vadaspark, vagy például a Diósgyőri vár is természetesen bekerült, ami látogatható, amikor értelemszerűen mondjuk a felújítás majd véget ér, gondolok itt például a Diósgyőri várra, és rendkívül sokan szeretik, de például gondoljunk csak a magára Kisvasútra, itt Miskolc második legjelentősebb turisztikai attrakciójáról beszélünk, hiszen több mint 250 ezer utasforgalmat generálunk egy évben. És akkor az utolsó eleme a könyvnek, ugye maga azok a bükki települések is bemutatkozhatnak, tehát lehetőséget kaptak a bükki települések is, akik nagyon nagy szerepet játszanak, én azt gondolom, a turizmus fogadásában, akár itt a vendégészakákra és magára a vendéglátásra gondolok, és azért, hogy teljes legyen a kép, és hogy egy picit ilyen, tehát meg tudjuk ragadni azokat az embereket is, akik nem csak magára a turistáskodásra, vagy a természetjárásra, vagy magára a természeti attrakcióra fogékonyak, neki került be egy nagyon szuper fejezet, ez a miskolci legenda, ami persze olyan miskolci legendák, ami ezekhez az attrakciókhoz köthető. Én azt gondolom, ez is egy nagyon érdekes fejezete, és biztos vagyok benne, hogyha valaki elolvassa, még akár, hogyha Miskolci is, és tudjuk, hogy azért Miskolcon azért 140 ezer lokálpatrióta él, tehát nagyon jól ismerik ezeket a legendákat, de én azt gondolom, hogy itt például a Molnászik legendáján túl természetesen olyan különleges és érdekes legendák is bekerültek, amelyet kevésbé ismertek, és ezek én úgy gondolom újak lesznek azoknak az olvasóknak is egyébként, akik, ha fogalmazhatok, így feketeöves szinten vannak ebbe a témában.
Megragadnám az alkalmat, hogy milyen ilyen apró, akár kevésbé ismert legendák vannak. A Molnár Szikra legendáját valószínűleg minden miskolci ismeri, de hogy milyen más ilyen legendák találhatók a könyvben?
Több ilyen is van, nekem is vannak személyes kedvenceim. Én például az a Szikla katonai objektumhoz köthető különleges érdekesség és legendákat emelném ki, ami azt gondolom, hogy felkelteti az emberek figyelmét. Kevesen tudják, hogy annak idején, amikor a ilyen katonai objektumok megszülettek, akkor általában az volt az egyik cél, ez ilyen költséghatékony szempontból is fontos volt, hogy természetes üregeket kerestek, hogy értelemszerűen, amikor a katonai felhasználás történt, akkor minél kevesebb energiabefektetéssel tudjanak ilyen létesítményeket kialakítani, és itt a Palotaszával szembeni Sziklánál is ez természetesen fennállt. Először egyébként nem is ilyen légvédelmi bázisként funkcionált volna, az első tervek azok az voltak, hogy Magyarország aranytartalékát biztonságos helyen tudják, és Veszprém mellett is van egy hasonló Szikla nevezetű objektum, de fontos volt számukra az, hogy ne csak a nyugati részen, a keleti részen is legyen itt. Tehát tudjuk most már, és egyébként nagyon sok kutatás előzte ezt meg, ilyen elsősorban katonai levéltáraknak a kutatásából derült ki, hogy ez egy fontos célja volt például, még mielőtt az ismert katonai objektum kialakult, hogy Magyarország aranytartalékát itt helyezték volna el, hogyha bármi olyan esemény történt volna, ami ez szükségessé tette. És még egy érdekesség ehhez, hogy amikor viszont kialakult maga a légvédelmi egység, ugye bekerült ugye a Sziklába, egyébként mi magunk is voltunk az objektumban, rendkívül érdekes egyébként, és úgy beindítja az ember fantáziát, mikor ott a helyszínen jár. Tudni kell az, hogy volt egy fontos szempont, hogy ez a szempont pedig nem volt más, mint az, hogy védelmi célnál is mindenképpen azt el kell tenni, hogy több bejárata, illetve kijárata legyen egy ilyen adott objektumnak. Hát nyilván most tudjuk, hogy egy kijáraton közlekedünk ki vagy be, de 100% biztos, hogy léteztek ez az objektum, az olyan titkos egyéb kijáratok is, ahol esetleg menekülés esetén ki lehetett jutni. Én azt gondolom, ez is egy olyan téma, ami biztos vagyok benne, hogy egy-két embert úgy elgondolkodtatott, hogy vajon ebbe a katonai objektumban is hol lehetnek még azok a esetleges azóta elfalazott vagy titkos járatok, ahol ki vagy esetleg be lehetett jutni ebbe az objektumba. Én amit még kiemelnék, talán ilyen számomra rendkívül érdekes történetet, ugye az 1931-hez kötődik, az interkontinentális LZ Graf Zeppelin, ugye itt járt Lilafüreden, ezt egyébként kevesen tudják, készült is Maksai Zoltán részről egy korszakos fotó erről a találkozásról. Erről korábban készült egy cikk is, ez a Rendezvous a Magyar Tátra tetején, ami nagyon sok helyen megjelent. Én azt gondolom, hogy mai napig számomra egy lenyűgöző, és tényleg azt mondom, hogy filmvászonra kívánkozik az a kép, amikor a palotaszálló felett egy 230 méter hosszú, hatalmas ezüstszínű szivar formájú zeppelin beúszott a palotaszálló a Lilafüred fölé, a Lilafüred egére, és ekkor még ugye 31-ben ott volt a Zsófia kilátó is. Én azt gondolom, hogy akkor azok az emberek, akik 1931-ben felmentek oda a Zsófia kilátóhoz, és szinte karnyújtásnyira kerültek magához ez a hatalmas repülő objektumhoz, én biztos vagyok benne, hogy egy életre szóló élményt szereztek. Én amikor először megláttam ezt a fényképet, engem is megbabonázott, úgy inspirálta arra, hogy ezt valahol egyszer meg kell jeleníteni, és magát hozzá a történetet is el kell mesélni.
Mi az, ami inspirál téged ezeknek a könyveknek a megírásában? Honnan ez a különleges kapcsolat?
Terdészemberként, amikor az ember járja a bükköt, akkor valahogy úgy én azt érzem, hogy összekapcsolódik a nem csak a természettel, hanem azzal a helyjel, ahol jár, és tényleg azt tudom mondani, hogy az ember nagyon sok helyen járt már Magyarországon, nyilván Dunántúlt is beutazta, illetve járt a különböző hegységeinkben, de valahogy a bükknek van egy olyan, nem csak kisugárzása, egy olyan, fogalmazom, hogy szellemisége, egy olyan magához ragadó gyönyörűsége, amit engem erdészemberként lenyűgözött, és tényleg azt mondom, hogy csodálom, tehát nem túlzás az a cím, hogy talán a részben azt gondolom, hogy állabbük, de ezzel nem csak én vagyok így, hanem talán kijelenthetem azt is, hogy Miskolcon lévő embereknek én azt gondolom a talán 100%-a, de biztos, hogy a 90%-a így gondolkodik, hiszen látni kell, hogy még egy ilyen város Magyarországon, amely így körülöl az erdő, ebben a kis szűk völgyben, itt a Bükk lábánál, én azt gondolom, hogy számunkra a Bükkhegység egy csoda. És ezt a csodát meg kell becsülnünk, és szeretnünk kell, és azért is gondoltam én is, és azért is gondoltuk nagyon sokan azt, hogy egyszerűen kell egy olyan óda magának a Bükkhegységnek, így József Attila után kicsit szabadon, ami tényleg vizuálisan is megmutatja azokat az értékeket azoknak az embereknek, akik egyébként mi eljönnek egy pár napra, akkor én értelemszerűen azt látni kell, hogy nincs lehetőség arra, hogy mindent bejárjanak, hogy minden egyes részletét megismerjék, viszont hogyha kapnak egy ilyen könyvet, akkor végiglapozzák, akkor el tudják dönteni azt, hogy mégis melyik kis szeletét szeretnék megismerni a Bükkhegységnek, őnek melyik az a rész, amiket őket inspirálta, és nem véletlenül korábban is többször mondtuk, hogy egy kicsit ilyen sorvezető, akár az egy-két napos, de akár a hosszabb kirándulásokhoz is ez a könyv, hiszen utána már a mai világban az interneten tud tájékozódni, nagyon-nagyon sok természeti applikáció van, amivel el tud jutni ezekre a helyekre, de ez kell az, hogy megismerje, hogy tudja az, hogy milyen lehetőségei vannak, és akár azt a nevet is lehetett volna ilyen alcímnek, hogy tényleg ez a lehetőségek albuma, hiszen hogyha ezt fellapozza, akkor maga saját maga tud inspirálódni arról, hogy hova érdemes, és ha felhúzta a bakancsot, milyen irányba induljon.
A fotókat hogyan készíted, hogyan komponálod meg, hiszen azért csodálatos fotókkal van tele, tényleg a Bükk atmoszférája átjön teljes mértékben az albumon. Hogyan készülnek ezek a fotók?
Hát én gyerekkorom óta fotózom, és nekem a fotózás a másik nagyon nagy szerelmem. Nagyon sok olyan fotó van benne egyébként, hogyha valaki átlapozza a könyvet, ami nem egy egyszerű, nem csak egy egyszerű pillanati varázs. Ugye nagyon sokszor fotósok szeretik elmondani azt, hogy mennek, és akkor tényleg ott a pillanat törtésze alatt ihletődnek meg is fotóznak. Ebben a könyvben azért nagyon sok olyan fotó van, ami nagyon-nagyon alapos tervezés és tudatos fotókészítés volt, ahogy ezek a fotók ugye megszülettek. Gondolok itt például mondjuk a Limpiászi keresztről, ami azt gondolom megint egy nagyon érdekes gyöngyszemét attrakciója itt a Bükknek. A Limpiászi keresztről például egy fényfestés született, ami azt jelenti, hogy hosszú záridővel teljesen vaksötétben készült fotó, és egy fényfestéses technológiával lett bevilágítva. Maga a fotó így készült, de én azt gondolom egy nagyon látványos fényképi dupla oldalas fénykép került hetet bele így a könyvbe, de például maga a borító is, az is egy hosszú záridős kép, hiszen én azt gondolom, hogy azok a fények, amelyeket ugye amikor jön a naplemente, és már igazából szürkület van, felkapcsolnak lilafüred fényeit, ahogy te fogalmaztál, nagyon tetszett, hogy ahogy ez az atmoszféra hirtelen az embert ott megragadja, azt ezekkel a fotótechnikákkal igazán visszaadni, de nagyon sok olyan fotó készült én szintén hasonló technológiával, akár nappali fényben is, hogy például mondjuk egy vízesés esetén láttatni azt, hogy ez a hatalmas lezúduló víztömeg hosszú záridővel, hogy alakul ki a mi kis vásznunkon, hiszen én azt gondolom, hogy egy picit ez a fotózás is egy picit művészet, hiszen nagyon sokan fotóznak, de olyan fotókat, ami szerintem nagyon sok embert meg tud kapni, ahhoz azért biztos, hogy kell egy kis olyan érzék, ami talán, és itt jön az, hogy érezteti azt a fajta szeretetet, amikor készült. Biztos a hallgatók is érezték már úgy, hogy amikor egy festményre ránéznek, hogy abban a festményben benne van az alkotó szíve, lelke. Én biztos vagyok benne, hogy a fotóknál is ez át tud jönni, bár digitális technikáról van manapság már szó, de mégis érezhető szerintem ezeken a képeken, hogy ezek szívből készültek. Például egy konkrét példát, hogy emeljek ki, a Bükkfennsíkon készült egy hajnalban, egy nagyon kora hajnalban, egy párás reggelen egy felvétel, ez egy szeptemberi hónapban, és bár ugye a fotó nem adja vissza, de a háttérben a szarvas bőgés hangjai hallatszanak, és sajnos, mivel nem hangos könyvről van szó, ez ugye nem hallatszik, de amikor én ránézek arra a képre, akkor önkéntelenül is jön az a hang, amit ott akkor lehetett hallani, és tényleg én nagyon sokszor átéltem már ezt, de mai napig mondjuk egy ilyen hajnali szarvas bőgést ott kinn a területen, de én mai napig beleborsózik a hátam, amikor ezt így átgondolom, vagy átérzem újra.
Gratulálok a könyv elkészültéhez, és hát bízunk benne, hogy minél több ember, és nem csak miskolci, hanem Miskolcon kívül, országszerte, vagy akár országon kívül minél több ember kap kedvet ahhoz, hogy Bükköt, a mi kis gyöngyszemünket megcsodálja, akár a könyv segítségével is.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Bózsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével beszélgettünk az előző percekben legújabb könyvéről, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.